sugárral, a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját, Domán Vivient hallják. A Sajó Pál falai Szentlélek lelki gyakorlatos házban újszerű lelki gyakorlatot szerveztek, melynek napirendjét az elmélkedések, szertartások és a kenyérsütés fázisai adták. A kovászos kenyérsütős lelki gyakorlatot a Szemerszki házaspár vezette. Brüsszelből koordinálhatták azt a kijevi döntést, hogy a Lukoil olajszállítmányait nem engedik át Magyarország és Szlovákia felé, mondta a külgazdasági külügyminiszter. Szijjártó Péter a Matthias Corvinus kollégium fesztiválján kiemelte, az Európai Unió nem tolerálhatja, hogy egy tagjelölt minden egyeztetés nélkül olyan döntést hoz, amely két uniós tagország energiaellátásának biztonságát veszélyezteti. A politikus hozzátette, ez az intézkedés a magyar kőolajimport harmadát, a szlovák behozatal 45%-át érinti, és ez jelentős energiaellátási kockázat. Aranyérmet szerzett Milák Kristóf 100 méter pillangó úszásban a párizsi olimpián tegnap este. A honvéd sportolója 49,9 másodperces idővel diadalmaskodott, megszerezve ezzel önmaga második, a magyar úszósport 31. ötkarikás bajnoki címét. Milák Kristóf 3 évvel ezelőtt Tokióban 200 méter pillangón nyert, 100 méteren európai csúccsal volt második, míg a francia fővárosban a hosszabb távon szerzett ezüstérmet. A tegnapi napon bronzérmet szerzett Major Veronika a sportpisztolyosok 25 méteres döntőjében. Major Veronika 20 év elteltével Igali Diana aténi aranya után nyert olimpiai érmet magyar sportlövőként. Azért büntetik Magyarországot, hogy álljon be a sorba, engedje be a migránsokat, jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Rétvári Bence közölte, Magyarország azt fogja tenni, amit eddig is tett, továbbra is megvédi a külső határokat, és nem fogadja el az Európai Unió bíróságának az országot a migráció elleni fellépés miatt elmarasztaló ítéletét. Úgy fogalmazott, ez nyilvánvalóan nem jogi ítélet, hanem politikai nyomásgyakorlás. Kivonja a forgalomból a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a folsav pótlására szolgáló humafolacid 5 mg-os tabletta több tételét minőségi problémák miatt. A hatóság közölte, elrendelte, hogy az érintett gyógyszereket hívják vissza az egészségügyi szolgáltatóktól, valamint a betegektől is. További 1500 vasutas és autóbuszos dolgozó kaphat úgynevezett hőségpénzt, közölte közösségi oldalán az építési és közlekedési miniszter. Lázár János azt írta, az ügyben egyeztetett a MÁV csoport szakszervezeteivel, és most az érdekvédőkön a sor, hogy eldöntsék, ki kapjanak fizetéskiegészítést. Hozzátette, a pénzt a fizikai dolgozóknak kell adni. A kormány korábban úgy döntött, augusztus közepén rendkívüli 200 000 forintnyi juttatással köszöni meg a MÁV Volán csoport 33 000 fizikai dolgozójának azt, hogy a drámai állapotok ellenére a nyári hőhullám idején is kitartottak. Roma politikai államtitkárság alakul Sztojka Attila vezetésével. A Népszava úgy értesült, a belügyminisztériumban több részre bontják a Fülöp Attila vezetésével működő gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárságot, és így jön létre egy roma politikai államtitkárság. Végül az időjárásról, egy vékonyodóban, szakadozóban lévő frontális felhőzet vonul kelet felé, emellett erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. Nyugat felé lehet záporra, zivatarra számítani. Ma a nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A csapadékosabb tájakon ennél hűvösebbet mérhetünk. Estére 17 és 23 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
Pótfelvételiz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Piacképes diplomával, családias hangulattal és akár havi 100 000 forintos ösztöndíjjal várjuk leendő hallgatóinkat. Jelentkezz augusztus 7-ig bármely szakunkra önköltséges formában, vagy választ állami ösztöndíjas képzéseink egyikét, a pedagógus vagy agrárképzés, az informatika, a természet és sporttudomány területén, vagy kántor alapszakunkat. További információ az egyetem weboldalán. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Éjfél után bármerre jársz, egy csillagba szállt szem a jel, hát követned kell.
Remél egy barát.
kérsz, most ölelned kell. Csillagba zárt szem olyan, hát követned
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Szeretettel köszöntöm Önöket, Kojsza Péter szerkesztő vagyok. Mai adásunkban két életutat ismerhetnek meg, mindketten már gyermekkorukban közel kerültek az egyházzenéhez, és máig ezen a területen végeznek szolgálatot, férj és feleség. Tartsanak velünk! Kis Zoltán orgonaművész, református lelkés családban nőtt fel. A szüleitől 10 évesen kapott ajándékba egy zongorát, ez volt az, ami elindította a zenei pályán. Mindig is orgonista szeretett volna lenni, de az érettségi után műszaki pályára kényszerült, és gépészmérnökként végzett a Temesvári Egyetemen. Később viszont megvalósította az elmát. Jelenleg a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanára, a Nyíregyházi Evangélikus Nagy Templom organistája. Vele beszélget a következő percekben Sípos Brigitta.
Mit jelentett a múlt századnak a közepén lelkés családban felnőni Páciumban? Milyen nehézségei és szépségei voltak ennek az életszakasznak?
Hát elsősorban azt kell mondani, mondanom, hogy egy hamis önbizalmat adott a lelkés családba való felnevekedés, ugyanis egy 300 lelkes faluba volt édesapám református lelkész, mindenki magyar volt, és ott azért felnéztek a lelkészre, és így mi rendkívüli helyzetben voltunk, és egy kicsit utána, amikor elkerültünk, úgymond a nagyvilágba, kikerültünk ebből a kis közösségből, akkor jött az arcúcsapás, mert kiderült, hogy ebből semmi nem igaz, ebből a létből, ami mi megtapasztaltunk, és onnantól kezdve igazából elég nehéz volt, mert meg kellett tapasztalni azt, hogy lelkész gyerekként az osztálytársaink kigúnyoltak azért, mert lelkész volt az édesapám. Később, amikor felsőbb osztályba kerültem, vagy az egyetemre, akkor meg már kisemertük ejteni ezt a szót, hogy református lelkész, mert egyenesen üldözöttek lettünk volna, vagy lehet, hogy voltunk is, mert igazából nagyon féltek a református lelkészektől a múlt század 70-es, 80-as éveiben. Tehát ez egy kettős dolog volt. Egyrészt volt a családnak a védő közege, ami nagyon jól esett, és úgy gondolom, hogy egy nagyon boldog gyermekkorunk lehetett. Másrészt, amikor kikerültünk a családból és felnőttünk, akkor meg kellett tapasztalni, hogy bizony nagyon kemény világban élünk, így mond.
Abból, amit leírt magáról, az derült ki, hogy a szülők odafigyeltek a gyerekekre, és valamilyen oknál fogva 10 évesen ajándékban kapott egy zongorát, ami úgymond elindította a zenei pályán. Nyilván ennek lehetett előzménye.
Természetesen így volt. Édesanyám családjában az anyai nagyapám amatőr hegedűs volt, még abban az időben, abban a faluban, ahol ők laktak, ilyen úgymond népi zenekar is volt, és ő volt ennek a zenekarnak a prímása, és hát fültanúk szerint nagyon szépen hegedülhetett. Én már nem hallhattam ezt az ő hegedűjátékát, és gondolom, hogy innen eredeztethető az, hogy édesanyámnak is volt egy olyan vágya, hogy hát ha ő nem is tanult hangszeren, nem tanult zenét, akkor legalább az ő gyerekei tanuljanak, és így aztán 10 éves koromban kaptunk egy zongorát nővéremmel együtt, és hát remélték, hogy hát ezen a hangszeren tanulni fogunk, és valóban így volt. Én nagyon szerettem a zongorát, úgyhogy gyerekkoromnak volt olyan időszaka, amikor az egyetlen kikapcsolódásom az a zongorázás volt.
Lehet genetikailag örökölni a zenéhez való vonzódást?
Hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen, és azt tapasztalom most már tanárként is, hogy az olyan gyerekek, akiknek a felmenői között legalább egy, még ha amatőr zenész is volt, azok sokkal érzékenyebbek a zenére. Persze van olyan, akinek nincs, és mégis nagyon tehetséges, és hát a zenei életben azért van erre példa, meg volt példa, hogy minden előzmény nélkül valaki nagyon-nagyon kiugró tehetség lett. Nem azért mondom, mintha én az lennék, csak valamilyen affinitásom azért nekem is szerintem genetikai okokból volt a zenére, és akkor itt nem is említettem, hogy édesapám, ugye, aki református lelkész volt, ő is játszott hegedűn, és nagyon szép tenor hangja volt. Annak idején Ér-Irinyben, ahol lelkész volt, nem volt kántor, hanem ő vezette a gyülekezet énekét, és volt egy férfi dalárda, akiket szintén ő irányított.
Akkor ez egyfajta szocializáció is a genetika mellett.
Így van, így van. Tehát azt is mondhatunk, hogy van egy öröklött dolog a dologban, és hát van egy szerencsés együttállás az, amikor az ember egy olyan közegbe kerül, ahol ez a zene azért ott van, és hát könnyebb erre ráhangolódni.
Nagy Károlyban indult a zenei pálya, és azzal, hogy kiváló oktatói voltak, kik voltak ezek a kiváló oktatók, és mi az eredményes zenepedagógiának a titka?
Két zongoratanárom is volt, Márton Ferenc református lelkész volt az első, aki kezdett velem foglalkozni, meg kell mondani, hogy nagyon magas szintű szakmaisággal, és utána kerültem Visnyainé Kondor Ágnes tanárnőhöz, ő már Nagy Károlyba tanított zongorázni, aki szintén nagyon széles látókörű zenész volt, és nagyon sok mindent csinált, többek között gyűjtött is siratókat például a környékről. A másik kérdésre a válasz, az én esetemben el tudom mondani, hogy mi volt a titka. A titka az volt, hogy oldhatatlan vonzalma volt a tanulónak a zene iránt és a zongorázás iránt. És szerintem a legtöbb esetben, ha közös a siker, tanár és diáknak közös a siker, akkor az egyik oldalon biztos, hogy ez áll, hogy a tanulónak oldhatatlan vágya a zenével foglalkozni. Az én esetemben is ez volt.
És mégsem zenei pályára ment.
Igen, igen. Hát nagyon szerettem volna gyerekkorom óta orgonista lenni, de éppen azokban az években, amikor érettségiztem egyébként az idén 40 éve ennek, hozottak egy olyan döntést az akkori romániai felsőoktatásban, az zeneművészeti felsőoktatásban, hogy az orgona szakot azt megszüntették, ez a kolozsvári zeneművészeti főiskolán volt, és nem nagyon volt más lehetőségem, és ugye abban a korszakban az erőszakos iparosítás korszakát éltük, és hát volt egy olyan alternatíva, hogy na jó, hát akkor a műszaki pályát válasszam, és hát így kerültem a műszaki pályára, és a Temesvári Műszaki Egyetemen diplomáztam később.
És miből diplomázott?
Ott gépészmérnök szakon diplomáztam.
És nem voltak ezek hiába való évek?
De sajnos azt kell mondanom, hogy valóban hiába való évek voltak. Tehát jó lett volna ezt az igen nagy kerülőt elkerülni, és rögtön a szakmába kerülni. Azt gondolom, hogy sokkal előrébb járnék. De hát ez így alakult, ezzel már nem tudok változtatni.
Jön magáról, mit tanult ebben a pár évben, amit veszteglésen töltött?
Alkalmazkodás talán. Esti tagozaton végeztem az egyetemet Temesváron, mellette különböző gyárakba jártam ki dolgozni, koránkeléssel, és egy olyan közegbe kerültem, ugye Temesvár már akkor román túlsúlyú nagyváros volt Erdélyben, igazából mindenütt románul beszéltek, tehát én nem is tudtam jól románul, amikor oda kerültem, és hirtelen becsöppentem egy teljesen más kultúrájú közegbe. Nagyon nehéz volt alkalmazkodni, mert ott a pensiumban, ahol én felnőttem, ott mindenki magyarul beszélt. Úgy nőttem fel, hogy bizonyos koromban nem is tudatosult, hogy mi nem Magyarországon élünk, hanem Romániában. Ez később valahogy úgy tudatosult bennünk, hogy igen, mi Romániában élünk, magyarok vagyunk, de Romániában élünk. És így kerültem Temesvárra, ahol mindenki románul beszélt, és igazából hiába volt egy sok nemzetiségű város, azért elég nagy volt a nemzeti, hogy is mondjam, megkülönböztetés, és hát az egyszerű kétkezi munkás kollégáktól, román kollégáktól bizony megkaptam, hogy én magyar vagyok, menjek vissza a Kaukázusba, szóval többször ilyeneket, úgyhogy sajnos ezek nagyon nehéz évek voltak, azt kell mondanom.
És hogy került Magyarországra?
Miután elvégeztem a Műszaki Egyetemet Temesváron, úgy gondoltam, hogy hát az életemnek ezt a részét megtettem, becsülettel, hogy most akkor talán jöhetne egy olyan rész, amit én szeretnék tovább folytatni, és felvettem a kapcsolatot az itteni vezető orgona művészekkel, akik Miskolcra irányítottak, a Miskolci Zeneművészeti Szakközépiskolába, ahol akkor egy igen neves orgonatanár, Virág Endre tanár úr tanított, és így kerültem Miskolcra az Zeneművészeti Szakközépiskolába, immár felnőttként.
Hát ez nagy bátorság kellett.
Valóban nagy bátorság kellett, de azt hiszem, hogy az ember olyan fiatalon ezeket nem méri fel, akkor még él az emberben ez a kis kalandvágy, meg hogy kipróbáljon új dolgokat, és hát ugye a korábban már meglévő hajtómotor, ami korábban dolgozott bennem a zene iránt, az ugye továbbra is dolgozott és hajtott engem ebben az irányban előre.
És a reménység nem szégyenítette meg.
Így van, így van.
És hogyan került Nyíregyházára? Mert sok-sok állomáson keresztül vezetett az út ide.
Hát az, hogy ide kerültünk, ez már ugye a feleségemmel összekötött életem egy része lett. Amikor házasságot kötöttünk, utána azért elég sok helyen laktunk Gödöllőtől kezdve a Pest megyei Ócsán keresztül, és a következő állomás az Nyíregyháza volt.
Megelégedettek a mostani állapottal, lehetőségekkel?
Azt hiszem, hogy ez úgy van az ember életében, hogy mindig úgy gondolja, hogy egy picit lehetne több, mint amit elért. Másképpen nincs fejlődés talán a pálya során. Persze lehet jobban csinálni sok mindent, és úgy gondolom, hogy lehetne fejlődni ezen a területen is, igen.
Erősen motiválni kell azokat a gyerekeket, akik a zeneiskolába érkeznek, hogy ott maradjanak és végig vigyék a céljukat. hogyan lehet motiválni egy kicsi gyereket, hogy elkezdjen tanulni zenét, hogy abban kitartson.
Ez a legnehezebb, és ezzel igazából megmondom őszintén, hogy gillódom. Tehát épp a motiváció az a terület, amiben úgy érzem, hogy nem vagyok elég jó pedagógus. Igyekszem azért a magam módján, nyilván nagyon sok dicsérettel, kisebb meglepetésekkel azért megajándékozni a gyerekeket egy-egy órán. Alapvetően úgy gondolom, hogyha nem sikerül a gyereknek meglátni a zenében a szépséget és a mindennapi játéknak a lehetőségét, és ezen belül ugye az örömhöz jutást, akkor nem fog tovább, nem fogja tovább tanulni a hangszerét, hiszen a hangszeren való tanulás az egy állandó, kitartó munkát igényel. Én magam küzdök ezekkel a dolgokkal, hát remélem, hogy azért sikerül pozitívan inspirálni ezeket a gyerekeket.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Kisné dr. Mogyorósi Pálma, egyházzenész, karvezető, a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának oktatója. 12 éves korától aktívan zenél, a kóruséneklésnek meghatározó szerepe volt a pályaválasztásában. Nagy hatással volt rá Szabó Dénes, Berkesi Sándor és Karaszon Dezső munkássága. Doktori disszertációját a 16.-17. századi protestáns graduálok és liturgikus énekes könyvek nagy heti anyaga címmel írta. Missziójának tekinti, hogy a gregorián dallamokat minél több emberrel megismertesse. 2021-ben Nyíregyháza város önkormányzata Bencs László emléklappal ismerte el a munkáját. A riporter Sípos Brigitta.
Konkrétan emlékszem arra, hogy amikor a családunkkal esküvőkön vettünk részt, akkor azon túl, hogy milyen szép ruhája van a mennyasszonynak, engem leginkább az orgona hangja nyűgözött le. Akkor nem tehettem meg, de mindig vágyam volt, hogy fölmenjek az orgonához, és kipróbálhassam, és hát álmom volt, hogy egyszer orgonista lehessek. Hát csak részben valósult meg. Tanulhattam orgonát, de igazából úgy teljesült az álmom, hogy egy orgonista férjet kaptam ajándékba. Így aztán szinte bármikor hallhatom az orgonát. Illetve az a zene iránti szeretetem, az pedig az általános iskolai éveimhez kötődnek, ugyanis a 4-es számú általános iskolában kezdtem a tanulmányaimat, ma az Kodály Zoltán általános iskolának hívják itt Nyíregyházán, ami zenetagozatos iskola volt, és itt természetes közeg volt a zene, a zenélés. Itt az évek alatt egyre inkább elmélyült bennem a zene szeretete is.
Mit jelentett a Kantémusz kórusban énekelni, illetve nem csak magában a nagy karban, hanem a hozzá kapcsolódó kisebb karokban is?
Óriási élmény volt akkor gyermekként is, és így visszagondolva az, hogy aztán a zenész pálya lett a választott pályám, abban nagyon meghatározó szerepe volt a kórus éneklésnek, illetve hát magának a kórus vezetőnek, Szabó Dénesnek, aki olyan példát mutatott a gyerekeknek, és így később visszagondolva pedagógusként is, pedagógus modell lett a számomra, ami bár kezdetben nem tudatosan, de aztán később visszagondolva teljes határozottsággal mondhatom, hogy a zenei pályán való elindulásomnak a kezdete ott oda tehető vissza.
Szabó Dénes mellett még Berkesi Sándor is oktatója volt Pálmának. Mindketten nagyon meghatározó személyiségek. Milyen hatást gyakoroltak egy ifjúnak a szellemi-lelki fejlődésére, világlátására?
A Berkesi tanár úr személye azért volt meghatározó számomra, mert ahogy Szabó Dénes a zenei pálya felé orientált, Berkesi tanár úr pedig az egyház zenei pálya felé. Tehát, hogy nagyon szépen egészítették ki egymást, és főiskolásként az én karvezetés tanárom Berkesi tanár úr lett, akkor úgy szépen a maga módján elkezdte belénk csepegtetni az egyház zene iránti érdeklődést, már azzal is, hogy invitált bennünket a debreceni kántusba, hogy részt vegyünk benne énekesként, és aztán hát később kórusvezetőként is, és azt, hogy az egyházzenei pálya felé irányultam, az pedig biztos vagyok benne, hogy Berkesi tanár úrnak köszönhető. Szakmailag is, emberileg is, mint református, hívő református ember, ebben nagy szerepe volt az életemben.
És a hite hozzátett valamit a pálma hitéhez, vagy érdeklődéséhez?
Bizonyára, mert a szakmai, tehát a karvezetés órákon túl, a kórus próbákon túl, amikor őt mint embert ismerhettük meg, akkor a példája az elindította felé, hogy bár nem hívő családból származom, én is az istenkeresés útjára lépjek.
Céltudatosan indult a zenei pályája, és hát most is nagyon céltudatos ez a pálya, vagy a pályán való haradás. A doktorin dolgozatát a 16.-17. századi protestáns graduálók és liturgikus énekeskönyvek nagyheti anyagából írta. Mi vonzotta ezt a témaválasztást?
Hát akkor itt hagyj említsek meg egy harmadik nevet, Karasszon Dezső nevét, aki viszont a Debreceni Egyetemen az akkor éppen meginduló egyházzenei képzésnek volt az atya és összefogója, és ő pedig még inkább szűkítette a kört, az egyházzenén belül pontosan erre a graduál irodalomra irányította a figyelmemet, és hát azt hiszem, hogy a gregorián zenével való találkozása az embernek két eredményt szülhet, vagy egy életre belívódik és elhatározza magát mellette, vagy éppen az ellenkező, talán köztes állapot nincsen. Engem akkor nagyon megragadott ez a fajta énekstílus, és aztán később még mélyebben kezdtem el vele foglalkozni, és most pedig hát egyik célom, talán nevezhetem úgy is, hogy missziós tevékenység, vagy missziós terület, hogy megismertessem minél többekkel ezt a graduál éneklést, hiszen van egy tév hit vagy téveszme ezzel kapcsolatban. Sokan úgy gondolják, hogy ez a katolikus egyháznak az éneke. Nincsenek tisztában azzal, hogy ez ugyanúgy református énekkincsünkhöz tartozik, hiszen ahogy megindult a reformáció, néhány évtizeden belül ezek az énekek, a magyar nyelvű gregorián énekek, ezek az istentisztelet szerves részét képezték. Elég sokáig, a 17. századig, a Zeller reformáció és a puritanizmus hatására kerültek ki majd az istentiszteletből, és úgy gondolom, hogy ezeknek a emlékezetben tartása, ápolása, újra felelevenítése egyházzenészként is fontos feladatom. Úgyhogy ahol csak vagyok szolgálati helyemen, mindenütt próbálom a kórustagjaimmal, a gyülekezettel megismertetni ezt az anyagot, úgyhogy ők is énekeljék, gyakorolják, ismerkedjenek meg vele. Hát nem egyöntetű tetszés vált ki belőlük sem, ezt teljesen őszintén elmondják, és el is fogadom, de azért a tőlem telhetőt mindenütt megteszem.
És hol végezz a karvezetői szolgálatot?
Hát mindenütt, ahova kerültünk eddig. Ahogy én Debrecenben elvégeztem a főiskolát, Hajdúszoboszlóra kerültem tanítani, ott még zeneiskolában tanítottam, de onnan Gödöllőre vitt tovább az utunk, és ott is a gyülekezet gyermekkórusát vezettem, illetve hát alkalmi kórust is csináltam ott, amely a licistákból állt. És aztán később, amikor Nyíregyházára kerültünk, itt a gyülekezeti kórus vezetésével, illetve hát egy ökumenikus szkóla vezetésével foglalkozom, ahol hát karvezetői képesítésemet tudom leginkább hasznosítani.
Mi volt korábban az egyházhoz, vagy az egyház zenéhez való kapcsolódás?
Az egyház zenéhez való kapcsolódás. Igen, mert ahogy Debrecenben 1994-ben beindították az egyházzene szakot, akkor én csak érdeklődő voltam ott, és aztán amikor elvégeztem, akkor hiszem, hogy ezáltal is, illetve hát a szobatársak és minden más körülmény által is, Istennek egy jól előkészített útja volt ahhoz, hogy aztán a vele való találkozásra is sor kerüljön, és hát éppen most lesz 25 éve, hogy a konfirmációs fogadalmamat letettem, és miután a mennyei vőlegényemet megtaláltam, ő adott egy földi vőlegényt is, és akkor ezek ilyen szépen egymás után következtek, tervszerűen, abszolút tervszerűen.
Minden bizonnyal az Isten terve szerint.
Így van.
Mit jelent az, hogy egy zenész férjet kapott az Istentől ajándékba?
Hát a debreceni főiskolán ismerkedtünk meg. Ő orgonista, orgonaszakon tanult, én pedig már akkor az egyházzeneszakon, és hát elég sok kapcsolódási pontunk volt, és a találkozásokból aztán mélyebb kapcsolat és szerelem született. És hát ugye azt szokták mondani, hogy két dudás egy csárdában nem nagyon fér meg, mi ezt azt hiszem, hogy meg tudnánk cáfolni, hiszen pontosan óriási előnyét érezzük annak, hogy mind a ketten zenészek vagyunk, és egymás munkáját, szolgálatait így még inkább tudjuk segíteni. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy egy teljesen laikus párral hogy tudnám ilyen módon, ilyen mélységekig megbeszélni a szakmai kérdéseket, problémákat, akár egy koncert kapcsán, akár bármi más dolog kapcsán.
És van-e kihívás egy ilyen házasságban, ahol mind a két fél hasonló beállítottságú, vagy azonos érdeklődésű és területen dolgozik?
Hát talán akkor lenne kihívás, ha mind a ketten orgonisták lennénk, vagy mind a ketten karvezetők. Így pont azt hiszem, hogy kiegyenlítődik a dolog, mert egymás területén nem vagyunk egymás riválisai, viszont a másik oldalt éppen hozzá tudjuk tenni azt a pluszt az a másiknak a területéhez, ami azt hiszem, hogy szükséges, és csak emel a dolgon.
Mit jelent egy zenész számára a gyülekezet éneklés, egy istentiszteleten, bibliaórán, vagy bármilyen más gyülekezeti alkalmon?
Ha azt veszem, hogy gyülekezeti éneklés, akkor igyekszem mindig nem zenészként részt venni egy gyülekezeti éneklésben, hanem gyülekezeti tagként, és így én hiszem, hogy ugyanazt jelenti, mint minden gyülekezeti tagnak, az istentiszteletbe való szerves bekapcsolódásnak a lehetőségét, az Istennel való párbeszédnek egy módjának a megélését. Ugyanakkor természetesen nem tudom kizárni a zenész voltomat is, és hát kritikus füllel hallgatom mindig a gyülekezet, vagy éppen az adott gyülekezetnek az éneklését, ahol éppen részt veszek az istentiszteleten, és ez inspirál, és tovább vezet arra, hogy hogyan lehetne még jobbá, még elevenebbé tenni a gyülekezeti éneklést. Úgyhogy amikor lehetőségem van rá, akkor a saját gyülekezetemben éneket tanítok, és hát nem feltétlenül az eddigi jól begyakorolt és már szeretett és berögzült énekeket javítani, hanem inkább az új énekeken keresztül mintát adni, hogy a már jól tudott énekeket is lehet mozgalmasabban, elevenebben, lendületesebben énekelni.
Hogyan lehet javítani a gyülekezeti éneklésünkön?
A mostani gyülekezeti éneklésünk sok mindentől függ. Függ az adott gyülekezet tradíciójától, hogy hogyan kapták már ők az elődöktől ezt a gyülekezeti éneklést, ez tempóra vonatkozik elsősorban. Javítani úgy lehet, hogy talán ezt nem is kívülről, hanem belülről kell ezt az igényt támasztani, hogy ne csak egy átvezető rész legyen ez az istentisztelet bizonyos elemei között, hanem tudatosítsa minden gyülekezeti tag a saját magában, hogy ez az ő valóban az aktív bekapcsolódása lehet az istentiszteletbe, illetve hogy amikor énekel, akkor ugye hát sokszor idézett mondás szerint kétszeresen imádkozik valaki, és azt ugyanúgy nem mindegy, hogy hogyan teszi, mint ahogyan a szóbeli imádságát hangosan vagy magában végzi, vagy egyéb elemeit az istentiszteletnek, akár a lelkész, akár a gyülekezeti tag hozzáteszi.
És hát nem csak egy belső hitvallás, hanem egy külső bizonyságtétel is. Mi másképp hallgatjuk magunkat, mint ahogyan a kívülállók hallgatnak bennünket. Ezért nem mindegy az éneklésünknek a módja, a ritmusa, a hangulata.
Igen, és hát mindegyik éneknek megvan a saját karaktere, ami hát sokszor vagy visszaveti, vagy pedig hát óriási tud segíteni rajta, vagy emelni rajta, hogyha egy picit a tempóban mozdítunk rajta, és már elevenebb lesz az éneklés, a szöveg is sokkal láthatóbb lenni, és akár kifelé való sugárzása, akár befelé sugárzása az ember saját maga számára, és sokkal intenzívebben tudja megélni.
Ha lemaradtak volna adásunkról, újra meghallgathatják az europaradio.hu oldalon, Munkatársam Sípos Brigitta nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Tartsanak velünk a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az elmúlt vasárnap a csodálatos kenyérszaporítás elbeszélését olvastuk az evangéliumban. A csoda folytatásaként Jézus beszédet mond az élő kenyérről, amelyet ő ad az embereknek. Ennek első részletét olvassuk a mai napon. Érdemes odafigyelnünk arra, hogy olyan emberek keresik Jézust, akik ettek az általa megszaporított kenyérből, azaz részesei voltak a csodának. Talán újabb kenyércsodát vártak, vagy esetleg annak szavait, tanítását akarták hallgatni, aki a csodát tette, vagy megsejtették a csoda mélyebb jelentését. Nem tudhatjuk. Az viszont igaz, hogy a kenyérből való evés felkeltette bennük a vágyat, hogy Jézust keressék és jobban megismerjék. Ugyanezt Jézus oldaláról úgy fogalmazhatjuk meg, hogy olyan embereknek beszél az általa adott élő kenyérről, akik jelen voltak a kenyérszaporításkor. Nekik tehát már van ismeretük arról, hogy Jézus kenyeret tud adni akár sok ezer ember számára is, így ők könnyebben megérthetik azt, hogy miként adja az örök élet kenyerét, saját testét a kenyérben táplálékul az embereknek. A kenyérről szóló emberi tapasztalat és a kenyérről szóló isteni tanítás így kapcsolódik össze. Akinek ugyanis nincs tapasztalata a kenyérről, az aligha fogja megérteni a lelki kenyérről szóló tanítást. És hiába mondja valaki azt, hogy értelmével felfogja a Krisztus által adott lelki táplálék lényegét, ha ő maga nem táplálkozik abból. Jézus beszéde megvilágítja az oltári szentség alapításának lényegét és tartalmát. Az utolsó vacsora eseményéről Máté, Márk, Lukács evangélisták és Szent Pál apostol számolnak be. Valamennyi leírás tartalmazza azt a négy elemet, amely a Szent Misében is megmutatkozik. Először is azt, hogy az eukarisztia ünneplése emlékezés egy múltbeli cselekedetre, az Úr Jézus tettére. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, mondta egykor Jézus, és az ő szavait idézi a miséző pap az átváltoztatáskor. Másodszor ennek az emlékvacsorának hatása van a jelenben mindazokra, akik részt vesznek rajta. Krisztus cselekedete megismétlődik, áldozata jelen valóvá válik, hogy az ünneplő hívők az új szövetség népévé váljanak. A harmadik közös elem a jövőre mutat. Mindazok, akik együtt ünneplik az oltári szentséget és hisznek Jézus valóságos jelenlétében, az Úr második eljövetelére, azaz egy jövőbeli eseményre várakoznak. Erre utalnak a szentmisében elhangzó szavak. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. A negyedik közös vonás, hogy hálaadásról van szó, hiszen az Úr hálaadással kezdi cselekedetét, és mi is hálaadásként mutatjuk be azt a megváltásért. Mindezek fényében láthatjuk, hogy Jézus utolsó vacsorája és a mi szent misénk jelképes, ugyanakkor valóságos cselekedet. Jelképes abban az értelemben, hogy Krisztus egyszeri és megismételhetetlen áldozatát, az ő megváltó kereszthalálát és üdvözítő feltámadását hozza el a jelenbe. Valóságos abban az értelemben, hogy áldozata jelen valóvá válik, hogy ahhoz a mi áldozatunk és hálaadásunk is kapcsolódhasson, és létrejöhessen a valóságos találkozás Isten és az ember, az oltári szentségben jelenlévő és önmagát ajándékozó Krisztus és a hívő ember között. Az Úr utolsó vacsorájának eseménye és minden szent mise azt a vágyat fejezi ki, hogy az ember a lehető legbensőségesebb találkozást, egyesülést akarja Istennel, és Isten is találkozni akar az emberrel. Isten bennünk akar élni, lelkünket akarja táplálni, egyesülni szeretne velünk, önmagát adja nekünk, és azt szeretné, hogy mi is neki adjuk magunkat. Mivel ez a szent áldozásban valósul meg, ezért törekedjünk arra, hogy teljessé legyen a szent misén való részvételünk, áldozatunk és hálaadásunk a szent áldozás által. Urunk Jézus Krisztus, te mindig meghallgatsz minket, bár emberi szavaink nélkül is tudod, hogy mire van szükségünk lelki fejlődésünkhöz. Hittel és bizalommal fordulunk hozzád, és kérünk, adj meg nekünk mindent, ami üdvösségünkre szolgál. Köszönettel és hálával tartozunk neked azért, mert gondunkat viseled és segítesz minket, hogy eljussunk az üdvösségre. Szeretnénk, ha tanításod jó talajra hullna a szívünkben. Add, hogy mindig nyitott szívvel hallgassunk téged, és tanításodat életre váltsuk. Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.